Igen, tisztelt hallgatóim! Néphagyomány értéke. Mi az a hagyomány? Hát ahogy élünk, mozgunk, viselkedünk, öltözködünk, az mind hagyomány. Nem mi találjuk ki, mert akkor elfogadhatatlanak lennénk. Tehát ez is hagyomány már. Kérdés, hogy milyen régi. Ezt természetesnek gondoljuk. De talán 100 kilométerrel odébb már nem természetes. Olyan természetesnek érezzük, hogy azt mondjuk, hogy igen. Pedig nem is olyan messze tőlünk, hanem 300 kilométerre már fordítva. Ez az igen, és ez a nem. Vagyis a hagyomány változó földrajzilag is, és az időben is. A néphagyomány pedig az a hagyomány, amit kifejezetten nem az iskolában...
És kérek, professzor úr, technikai hiba miatt újra kell kezdenünk, igen. És a mikrofont meg kell, hogy igazítsuk. Köszönjük.
És akkor még egyszer be kell jönni.
Tisztelt hallgatóim! A hagyományról szólnék. Mi is ez a hagyomány? Az, ami életünket minden mozzanatában irányítja, hiszen nem magunk találjuk ki azt, hogy hogy kell öltöznünk, viselkednünk, egymást megszólítani, az utcán járni, és így tovább. Ezeket átvesszük másoktól, akik ránk hagyták ezt. Az elsajátítás módja pedig egyszerűen az utánzás. Észre se vesszük, öntudatlanul magunkra vesszük a hagyományt, és továbbadjuk, mert tőlünk ellesik a fiatalabbak, akik látnak minket, és talán ők is öntudatlanul követik azt, amit mi. Egy pár 100 kilométerrel odébb már nem természetes az, ahogy mi viselkedünk, ahogy mi beszélünk, mozgunk, nem is szólva a nyelvről, de olyan magától értetődő dolgok, mint az, hogy igen vagy nem, hogy rázzuk a fejünket, vagy bólogatunk, az a Balkánon már épp fordítva van. Az igentre mondják a fejrázást, és a nemre bólintanak. Elég sok kellemetlenségem volt ebből. A néphagyomány pedig kifejezetten az, amit mi tanult emberek kicsit lenézve már elhagytunk, mert a mi tanulásunk az iskolában, az már könyvekből, az már a tudománynak a segítségével történik. És nem természetes a dolog, ha kilépünk ebből a körből olyan társadalomban, ahol a közösségnek az akarata erősebb, ahol nem könyveket olvasnak, hanem még énekelnek, ahol még mesélnek. És az is már feltűnő, és az, ami nekik természetes, az nekünk már írásra érdemes. A hagyomány óriási tudást jelent, ami az emberekben tovább él, de minden emberrel a sírba száll. Amennyit át tudott adni, hagyományozni többiekre, az élhet tovább. Amit nem, az örökre eltűnik. És mégis ez a törékeny hagyományozódás, amit hallásból és látásból, utánzással adunk tovább évezredek óta, ez nagyon tartós, és több ezer évet átívelhet. Tudománya akkor lesz, ha függetlenné válik az embertől. Ha leírjuk, meghalhatok, de amit leírtam, az tovább él. tudománnyá úgy lesz valami, ha leírjuk, ha függetlenedik a törékeny emberi élet rövid idejétől. A hagyomány tudománya a néprajz. A magától értedő természetes dolgokat írja le, és az egy idő múlva már olyan tudományá lesz, miben elmúltak azok a körülmények, amiben a természetes még természetes volt, és valahogy így, a tudományon keresztül azért már kezdjük megmenteni ezt a törékeny hagyományt. Pedig gyorsan tűnik el, gyorsan eltűnik, és így ez a tudomány, a néprajz tudomány egyik legutolsó tudomány a tudományok sorában. Magyarországon 1934 óta van katedrája, azóta tudomány. A régiek, a tanult emberek, akik függetlenednek közösségektől, azok felfigyelnek már a néphagyományra. Az első néprajzi feljegyzések még az ókorból származnak. Herodotosz a görögségen kívül járván látja, hogy ott nem természetes az, ami náluk otthona. Leírja. Vagy a római történetírók, Plinius, Tacitus. De bár valami van benne abból is, hogy a tudomány nem önmagáért való, és amikor Tacitus leírja a germán szokásokat, mire rácsodálkozik, akkor nem utolsóban azért teszi, hogy lássátok, ezért erősek Róma dekadenciájával szemben itt egy erős nép jön, tanuljatok tőle. Én is így szeretném előszedni a néphagyományt, hogy mit tanulhatunk tőle, mit adhat nekünk. Persze a magyar néphagyomány, de látjuk, ősiségében ez több ezer éves gyökerekre mehet vissza. Az első adatok a magyar néphagyományról visszamennek a 11. századba. Walterrel utazik Szent Gellért, és a legendájában olvassuk, hogy egy éjszaka megszállnak, és fölriad dalra. És hallgatja a házban a szolgáló lány őről, és közben énekel. Ez a magyarok szimfóniája, mondja Walternek Gellért. Anonymus is hivatkozik a hagyományra, de inkább elutasítóan. Ő nem hallgat ezekre a csácsogó beszédekre. Nyilván a hősdalokra gondolt, amelyek tovább élhettek még századokig. Ő már csak igazi tudósoktól vesz a matériát, a történelmet. És a későbbiekben, például a Szent Lászlóról szóló falképeken sok olyan dolog van, amit a legendákban nem találunk. A hősdaloknak a motívumait, jeleneteit látjuk a Szent László freskókon, Nyugat-Magyarországtól kezdve Erdélyig és Felvidéken is. Később, amikor a magyar irodalom kezd kibontakozni, az írók fölfedezik, hogy itt van egy népköltészet. Anélkül, hogy részleteibe belemennünk, a mai irodalomtól kezdve a 19. század nagy reformkori írókig mindegyik tanul a népköltészettől. Arany János Petőfi népdalokat gyűjt, Kodály Zoltán találja meg Arany János lejegyzéseit. Arany János még a dallamokat is lejegyezte. De foglalkozott népköltészettel, költsei, elméleti kérdésekkel is. És talán a mai magyar irodalomból is sok érthetetlen, ha nem ismerjük a népköltészetet. Akár Móriczról, akár Adiról, akár Nagy Lászlóról beszélünk. Ők tanulnak a néptől. De van egy másik iránya, egy másik forrása is a néptudománynak vagy néprajznak, pont a megint az másik oldalról. A felvilágosodás korában, amikor az uralkodók szeretnék boldogítani a népet, de ahhoz, hogy boldogíthassák, meg kell ismerni őt. Ezek az országismereti munkák, amelyek német földről indulnak el, de Magyarországon is nagy művelői találjuk, Bél Mátyástól kezdve Tessedig, Sámuelig, Berzevici Gergelyig, akik a magyar parasztság, a jobbágyság állapotát írják le, azért, hogy a törvényekkel ezen változtassanak. Tehát fordítva, ők nem tanulni akarnak a néptől, ők tanítani akarják a népet. Ez a kettőség így vagy úgy tovább él a későbbiekben is. Amikor föllendül a magyar néprajzi kutatás, gondoljunk Bartókra, Kodályra, Járdányira, Lajta Lászlóra, többi zeneszerzőre, akik nélkül munkásságuk elképzelhetetlen a népdalok világa nélkül, akkor fölmerül a kérdés, hogy vajon ez a hagyomány tisztelet, a hagyománynak az a gyűjtése nem akadályozza a fejlődést? Erdei Ferenc, aki megfogalmazza, hogy ez, amit mi néprajzosok kutatunk, ez egy elnyomott, egy fejlődésében megakadályozott, megalázott néposztálynak a kinkeserve. Aki ezeket fölmagasztalja, az a társadalmi haladás ellen van. Később módosít azért ezen a véleményén, de azért az 50-es évek nagy politikai harcaiban a narodnyikság, a népiség az egyik legnagyobb bűn volt. És más egyéb formában ez valahogy, mint búvópattak újra-újra felmerül, a kérdés még mindig sokszor elénk áll. Vajon mit akarunk ezzel az elmaradottságot tükröződő néphagyománnyal? Mit akarunk? Én néphagyományt az emberiség tapasztalatának nevezhetem. Évezredes tapasztalatok vannak. És ezeket olyan könnyen talán mégse kéne eldobni, hiszen azért tapasztalat, mert több ezer éven keresztül fennállt, nyilván mert bevált. Ha nem vált volna be, akkor eltűnt volna. Olyan ez, mint a néphagyománynak egyik legtitokzatosabb területe, például a népgyógyászat. Hány növény van körülöttünk? Többe 10 000. És 2 vagy 3 tucat gyógynövény. És a modern orvostudomány igazolta, hogy azok a néphagyományban szereplő gyógynövények, azok tényleg hatnak. Azokból tényleg ki lehet vonni azt az orvosságot. De és hogyan jöttek rá? Erre elképzelésünk sincs. Mind a 4000-et végig próbálták minden betegen? Nevetséges. Elképzelni se tudjuk. De van. Tény. A Szegedi Farmakológiai Egyetemen professzor Szendrei tartott előadást erről, sorra bebizonyítva, hogy a népgyógyászatban, a népi gyógyászat hagyományában igenis annak tudományos alapjai vannak, anélkül, hogy a nép tudta volna. Karácsonyhoz közeledünk, többszörös jelképrendszeren keresztül is a gyermekről szeretnék szólni, hiszen a gyermek születésének az ünnepe lesz. Lássuk ezt a néphagyományt, a magyar néphagyományt és a gyermeket. Talán ezzel tudnám most legjobban bizonyítani azt, hogy bizony a tudomány néha elveti a súlykot, amikor nem hallgat a néphagyományra. Évtizedek után visszaállítja, visszakeresi azt, amit mint elmaradottságot, mint valami bűnös butaságot kidobott. A közelmúltban úgy szültek az asszonyok, hogy a szülő otthonban, vagy kórházban, szigorúan csak az orvos jelenlétébe, vagy a ápolónőknek a jelenlétébe szült, ki volt zárva minden idegen. Utána külön fektették a gyermeket, külön fektették az édesanyát, mert rendnek kell lenni, és bizonyos időközönként vitték a gyermekeket szoptatni. Itt a mama sírt, mert duzzadt a teje, vagy nem volt teje, itt a gyermek volt éhes. Ma már ezen is változtattak. Körülbelül egy 6 vagy 7 évvel ezelőtt hallottam egy lengyel orvosnak az előadást, aki azt mondta, előadását, aki elmondta, hogyha a gyermeket az anyjához oda teszik, és az akkor szopik, amikor akar, akkor az anyának lesz elegendő teje, és a gyermek is tud majd szopni eleget, csak nem egyszerre, úgy 3 óránként. És ez az állandó szopás elősegíti a méh összehúzódását, sokkal gyorsabb lesz a gyógyulás, és hát ezzel meg lehet oldani ezt a nagy problémát, hogy az anyának nincsen teje, vagy a gyermek nem tud eleget szopni a megadott időben. Hogy volt ez a néphagyományban? Ha gyermek megszületett, erős parasztasszonyok néha barázdába kint kapálás közben szűrték meg a gyermeküket, hazakerülve kimosdatták, lefektették, és 8 napig a boldogasszony ágyában feküdt. Hát haza tudott jönni a szülés után, mégis 8 napig? Igen, mert a gyermek ott volt rajta. Nem választották el, el volt kerítve a boldogasszony ágya függönnyel. És 8 napig nem kellett törődnie semmi mással, csak a gyermekkel. A mátkája, a komasszonya hordta neki a kerülőt, a passzitot, akit még leánykorában választott ki magának barátnői közül. Ezt is milyen különös módon. Nem ő kérte fel, hanem még kisebb lányokat húsvét után elküldte hozzája, hogy ők közvetítsék ezt a felkérést. Nincs jelen, mert igen nagy feladat ez, és lehet, hogy nem vállalja ez a barátnő, és akkor úgy szemtől szembe ez a visszautasítás mégiscsak kellemetlenebb, de mégis őszinte választ vár. Tehát személytelenné teszi a kérést, a gyerekek közvetítik. Ez egy külön tálat készít, himes tojásokkal, kaláccsal, leteríti kendővel, és elküldi a gyermekekkel. Azok visszahozzák a kicserélt a tojásokkal, akkor tudja, hogy elfogadta a mátkaságot, és majd 5 vagy 6 év múlva, amikor neki gyermeke születik, bizton számíthat rá, egész családját ellátja minden nap meleg étellel. Egy egész hétig. Ő lesz a keresztanya, ő tartja a keresztvíz alá azt a gyermeket, és egész életében gondját viseli. Talán emlékezve arra, hogy húsvét után, ezen az első vasárnapon, fehér vasárnap, régi oklevelekben, még néha így szerepel, mátkázó vasárnap, vagy latinul dies concussionis ovorum, a tojások összeütése, valószínűleg a régi rítushoz hozzátartottak külön festett tojások összeütése is, ami később gyermekjátékké válik. Ezen a napon történt. És ezen a napon megemlékezik a kereszt gyerekeiről, és mindig megajándékozza. És ő neveli. Ő az a felnőtt, akit ez hozzáfordulhat, különösen a kislány, ha már nem akarja édesanyjával megbeszélni problémáit. Ő az, aki először var neki és ad olyan ruhát, ami neme szerint jár. Mert a gyerekek úgy 3-4 éves korig olyan uniszex ruhába futkostak. Még a polgári családoknak a 19. század végi fényképein ott látjuk a szoknyásokat. Ez a Pista nagypapa, ez meg az. Még akkor azok is szoknyábacskával jártak. Első neme szerinti ruha, a korozsma például a mezőkövesdéknél, a keresztanyának a készítmények, szépen kihímezve. És hogyha a keresztlány férhez megy, ő a nyoszolóasszony. Ő az, aki megigazítja a nászágyat, és az ő érdeme az, ha a leánka szüzen ment a házasságba. Komoly feladata volt tehát a keresztanyának, amit ilyen tisztán materiális segítségbe, hogy neki viszi egy héten keresztül, nem csak neki, az egész családnak az ennivalót, az ebédet, és utána a nevelést átvállalja. Ő az első, aki elkíséri a búcsúba, a zarándoklatra. Addig nem is mehetett férje, az egy szegedi leány, amíg Radnára elment, el nem ment búcsúba. És hogyha a keresztanya esetleg már nem élt, vagy nem tudott vele elmenni, akkor a búcsúsok közül választott egy pótkeresztanyát, aki megérkezve megmosdatta, és ő lett a mosdatási keresztanya, mint egy átvette a keresztanyának a szerepét. De nem csak Radnán volt ez is, Szentkuton is, Gyűdön is, többi helyen is, mind megvolt ez. Vagyis gondoskodott a társadalom arról, hogy a gyermeknek nem csak a szülei, hanem más felelős felnőttek is kísérjék az útját. Megszületik a gyermek, és az első pillanattól tanul. Utánzással tanul. És aki tanítja, abból indul ki, amit a gyermek már tud. Mit tud ez egy kicsike, aki még csak szop? feledhetetlen emlékem, mint egy 60 évvel ezelőtt kisöcsém megszületett, majdnem 10 évvel volt fiatalabb nálam. Jönnek a szomszéd asszonyok, nézik, rámosolyognak, a gyerek ott fekszik a szájában, egy kicsit úgy összecsücsörítve, ott van a nyelve, nem tudom, láttak ugye ilyen kis szopos gyerekeket még, és föléjük hajolnak, azt mondják, és ez a gyerek elmosolyodik. A mosolygást is tanulnia kell, utánzásból. Gyermekotthonokban járóknak borzasztó élménye, eldobott árva gyermekek között járnak, hogy nem tudnak mosolyogni. Öntudatlanul a mosolygást is tanulja a gyermek. Egy moldvai utam alkalmával, amikor fölvettem a helygetést, éjszaka jártak új évkor ezek a köszöntők, a házi asszonynak az egyik lánya elkezdte altatni a gyermekét.
Hajna, hajna, hadja, hadja, hallá! Hajna, hajna, hadja, hadja, hallá! Jankeska terikat, hallá! Hajna, hajna, hadja, hadja, hallá! Jankeska terikat, kukujjala!
Ugyanaz, majdnem 1500 kilométerrel odébb én láttam. És hogyan nevezik az angolok a bölcsődalt? Lullaby, lullaby. Még abból az időből, mikor egy nyelvet beszéltek az angolok és a magyarok is. A gyermek ott van az édesanyja mellett. Közel hozzá, érinti. Ma az orvosok kimutatják, hogy az érintés, a simogatás enzimeket vált ki, szükséges a szellemi és testi fejlődéshez, ami nélkül a gyermek nem növekszik, sem észben, sem testileg tovább. Ezért a gyermek mindig rajtuk van. Mindig, ha már nagyobb bacska is, egyre nagyobb, de ha lehet, szorosan magához köti. Szorosan magához köti, nem csak nálunk, Afrikában, Dél-Indiában, Amerikában rá van kötve. És hogy van rá kötve? Figyeljék meg, mindig bal oldalt, a szíve fölött van a feje, oda van szorítva. Japánban, ahol már régen rájöttek sok mindenre, ha a gyermeket el kell választani az anyától, inkubátorba kerül, akkor a szívverés ritmusára játszanak. Egy sombereki asszony Baranyából, már nagyocska a gyerek, de még mindig oda van kötve. És ugyanoda kötve, hogy közben szabad a keze, tehát dolgozni is tud. Ahogy láttuk a többi képen is. Az inkubátorba kerül gyereket, ezzel nyugtatják meg. Hal zene szól, és a szívverés ritmusa dobog. És a gyerek megnyugszik. Vagyis az orvostudomány rájön arra, hogy ebben az ősi, több ezer éves gyakorlatban a szükségleteknek, a gyermek szükségleteinek a kielégítésére ilyen találó formák jöttek létre. Kár volt kidobnunk, és még egy a szülésnél elfelejtettem mondani, hogy most már van apás szülés. Ha fiatal apa kéri, akkor kioktatják, és részt vehet feleségének a szülésénél. Magyarországi múzeumokban több helyen őriznek szülőszéket. A hagyományt is fel lehetett még jegyezni, hogy valamikor 100-150 évvel ezelőtt férje ölében szült az asszony a szülőszéken. Sokkal természetesebb pozíció, mint ágyban szülni. Tehát persze utána messze elzavarták a férjet a szülésektől, csak most, egy pár évtized után más formában visszakerül. És nem az a fontos egészen, hogy talán segíteni is tudott a tolásban, hanem az, hogy mégis ott van. Különösen az első szülöttnél, amikor esetleg a vajudás órákig eltart, tehát nem áll mellette mindig az orvos és az ápoló, de ott van a férje. biztos, hogy hatalmas segítséget jelentett. Jelent most, és ezért van a párszülés megint. A felnövő gyermek nagyobb bacska lesz, már nem a szüleiktől tanul, hanem az egy-két hónappal évvel idősebb gyermekektől. Külön gyermekvilág van hagyományozódással, a gyermekek gyermekektől sajátítják el. Hát most is így van, nem? A középiskolás a két vagy harmadik osztályos, a negyedik, ötödik osztályostól tudja meg, hogy melyik a legjobb zenész, és ki van a top listán a slágerben. Nem az a édesapja világosítja fel erről. A gyermekvilág hagyományozódásában kialakulnak a játékok. Kialakulnak a művészet és a természetes szükségletek egyszerre kapnak kielégítést. Ugye a kis szopós is, ha szopás után lefektetik rögtön, akkor az a mohóságával sok levegőt is nyelhet, és hogyha lefektetik, a kibukja esetleg meg is fulladhat. Ezért lovagoltatják, rájutatik a térdükre, höccögtetik, büfögtetik, és énekelnek hozzá. És ez fölrázza, és akkor kijön az a fölösleges levegő, és közben megismerkedik a ritmussal, a dallal, és elindul a művészi nevelés. Kodálytól kérdezték, hogy mikor kell kezdeni a zenei nevelést a gyereknek. Kodály azt válaszolta, a születés előtt 9 hónappal. Később a nagyobb gyermek, tehát a nagyobb gyermekek társaságában sajátítja el a játékokat, és ezek a párválasztós, körforgós, énekes játékok, egyszerre ritmus, egyszerre mozgás, egyszerre együttlét, összefogódzás, egy élményt ad, a közösség élményét. Ez a közösség élmény, ami annyira hiányzik. Mert ma mi a játék? Játszunk valamit. A játék az ne neves korán vagy a sakk, amiben a játék öröme, az együttlét öröme, a egymás kezét fogás, az együttmozgásnak az örömét fölváltja a győzni akarás öröme. Ő győz, akkor örül. De ahol győztes van, ott vesztes is van. A népi játékokban nincs győztes és vesztes. Minden játék olyan, hogy ezt kizárja. Hogy is lenne egy táncos körjátékban, párválasztós, szerepjátszós játékban? Nincsen. És hogyha én az unokámmal játszom, hogy vettek neki Fekete Pétert, és ő húzza ki, akkor sír. És neki van igaza. Nem bírja elviselni a vereséget, mert igazságtalannak érzi. Miért kell őt kinevetni, mert nem tudott hatot dobni azzal a szerencsétlen kockával. Lemaradt a ne neves korán játékban. De egyáltalában, miért vesztes ő, hogyha nem tud olyan gyorsan a fához eljutni és vissza? Ha nem ő a legszebb, ha nem ő tudja a legszebb verset. Pedig ma minden játék versennyé leállik. Olimpiai versenyek, vagy játékok, de mindenben a győzni akarás van benne. Még olyan sportszerű játékú, mint a méta, amiben erőkifejtése, futásra van szükség, sincs győztes és legyőzött. Szerepcsere van, mint a fogócskában. Szerepcsere van. Aki elütik a labdát, elkapják akkor, és megdobják az ütőt, akkor helyet cserélnek. A ütőkből lesz a kapó, kapóból lesz az ütő. Nincs első, második, harmadik, nincs bajnok, nincs vesztes. Mikor először beálltam több mint 60 évvel egy ilyen játékba, hát akkor gyenge volt, amíg nem ismertem. Futottak helyettem, dobtak helyettek, nem löktek ki, hogy nem vagy elég hosszú, nem vagy elég ügyes. Még abban a játékban is a szolidaritás, az egymás jelentő szolidaritás. Ma hát, tisztelet a kivételnek, egy iskolába, egy osztályba, leghosszabbak a kosárcsapat, a görbelábúak, a foci csapat, a többiek meg nézik. Mert hát készülni kell a bajnokságra. Az első, ő lesz az iskola első, vagy az iskola lesz a kerületi első, vagy országos első, és így tovább. Minden a versennyé válik. Nem érezzük, hogy milyen súlyos élmények maradnak ki a közösség élménye, a szolidaritás élménye. Kodály Zoltán írja a gyermekjátékokról egy rövid gondolatot, hadd olvassak vele belőle. Ez ősi játékok fenntartása elsőrendű kulturális és nemzeti érdek. Egyrészt valóságos tárházai a tudatalatti magyarságnak, tudatalatti elemeknek pedig eddig alig méltatott nagy szerepe van a nemzeti jelleg kialakításában. Aki nem játszotta gyermekkorában a játékokat, annyival is kevésbé magyar. Benne a nemzethez tartozás sokágú, bonyolult érzése feltétlenül szegényesebb és hiányosabb. Egy csomó jellegzetesen magyar testmozdulat, szólás, hanglejtés, forma, dallam kimarad lelki életének építőanyagából. A nevelésnek oda kell törekednie, hogy ez a szó magyar vagyok, minél gazdagabb tartalmat, minél több életet, szint jelentsen mindenkinek, egyénileg is. Különben vajmi könnyen üres frázissá szárad. Másrészt nagy a játékok tisztán emberi értéke is. Fokozzák a társas érzést, az életörömöt. A mai gyermek koravénsége ellen nincs jobb orvosság. Igen, az öntudatlanul valahová tartozás nagy élménye lesz az embernek. A teljes, az egészséges embernek családra van szüksége, közösségre van szüksége, és egy még nagyobb közösségre, akinek az anyanyelvét megtanulja, ennek értékeivel azonosul. Nincs egészséges egyéniség nemzettudat nélkül. Erről szól Kodály Zoltán. És a gyermekjátékok, amiket maguk csinálnak? Ma elárasztjuk a gyermekeket játékokkal. Villanyvasút. Önjáró rakéta kilövő. Mit tud vele csinálni? Olyan idegen, mint a nagyoknak a világa. Mit tud vele csinálni? Elrontani. El is rontja. Épít, vagy rombol, de nem henyél, ahogy ezt a bánkbánba halljuk. Adler, a pszichológus mondja, aki nem tanul meg szépet alkotni, akár játékban, akár egy szép dallal, egy mesével, az másokon való hatalmaskodásban, az erőszakban keres kielégülést. Micsoda diagnózis ez a mai társadalomról? Talán nem villanyvasutakat kéne. Ezek a játékok maguk készítettek. Emlékszem, valami mosószeres dologból készítettem nekik, együtt csináltunk egy kis kocsit, azt jobban szerették, mint a berregő lentkerekes autót. Ő csinálta. Ezek a rongybabák, ezek az hegedű, saját maga készítette. Ragaszkodik hozzá. Megtanult alkotni. Nem ez a legnagyobb dolog a nevelésben? Növekszik a gyermek, este van, lefektetik. Tele egy nap élményével, nyugtalanságával, megalázottságával, és akkor mesét szoktak neki mondani. Mesét mondanak, régen, fejből, nem olvastak, nem tévét néztek. És milyen mesét mondtak? Az igazi mese arról szól, hogy te kicsi vagy. Te a szőnyeg alatt futkosol, rajtad mindenki erőszakot vehet, neked akaratod sincs, erőd sincs. Olyan vagy, mint a kiskanász, mint a harmadik királyfi, mint a hamupipőke. De ha jó vagy, ha segítesz a kicsi állaton, akkor legyőzöd a sárkányt, a boszorkányt, a gonoszt, mindenkit legyőzöd. Ez az első vallástanóra, ez az első etikaóra, ez az első élménye, hogy van jó és rossz. Mert a mesében nincs jelenfejlődés. Ott sárkány van, és kis királyfi van. A hamupipőke van, és gonosz mostoha van. Nincs alkú, mint a játékban sincs. Nem tudom elviselni, átmenetileg sem, hogy engem kisemmizenek, hogy engem lenézenek, engem kinevessenek. Óvónők mesélték, hogy rendeztek valami házi versenyt békaügetésben egyik helyről a másikra. Egyik gyerek az dundibb, lustább volt, kitapsolták. De te vagy az utolsó. Az addig kedves, mindenkivel együtt játszó gyermek agresszívá vált. Nem lehetett vele bírni hetekig. Nem bírta elviselni a megszégyenítést. A gyermek nem tud alkudni. Ő tisztán jó vagy rossz. 46 évvel ezelőtt mi beláttuk, hogy a világ legnagyobb hatalmával szemben nincsen esélyünk. Eldugtuk a fegyvert, elbújtunk. De a gyerek nem tudott, és a pesti srácok csodája ez. Ahogy Camus, Nobel-díjas író írta, visszaszerezték nekünk a szabadságot, amit ők elvesztettek. Így kerül a gyermek ki középpontba. A gyermeki lélek, így közeledünk így karácsonyhoz. Az embernek rengeteg szükséglete van, amit ki kell elégíteni, és ha nincs kielégítve, beteggé válik. Vannak lelki, testi szükségletek, így összefonódva, a ötszögtetőnél. A testi szükségletek hiányait hamar észrevesszük. Valaki éhezik, valaki szomjas. Már nehezebb észrevenni, hogy nem megfelelően táplálkozik, hogy neki vitaminra is szüksége van, és nyomelemre. Hetek is elmúlhatnak, míg jelentkezik a podagra, vagy valami más betegség, ami a vitaminhiányból származik. Most már tudjuk, hogy ez vitaminhiány. A régiek úgy táplálkoztak, hogy ne legyen vitaminhiány. Nem tudták, hogy mi az a vitamin. És ha a lelki szükségleteket nem elégítjük ki, például azt, hogy nem tartozik sehová se valaki, lehet, hogy csak 10 év után, 20 év után jelentkezik, hogy céltalannak látja az életét, nincsenek támaszai, nincsenek reményei. Kopp Máriának és Krapszky Árpádnak a Magyar Lelkiállapot könyve annak idején azért rázott meg ennyire, hogy a magyar rossz egészségügyi statisztikák, a korai halálozás, a sok rákbetegos megbetegedés, halálos végzete, a sok érrendszeri megbetegedés, a sok depressziós, neurotikus baj, az nem valami földsugárzás, nem valami vírus, hanem az emberek kapcsolatában kielégítetlen szükségleteinek a alapjára vezethető vissza. Hogy nincsenek körök, nincsenek barátságok, nincsen, akire számíthat, nincs, akivel érezi azt a szolidaritást, mint az a gyermek átszellemülten, összekapaszkodva a körtáncban érez. Átvitt értelemben mondom természetesen. A művészet szükségleteket elégít ki. Nem önmagáért való. Lárpulár művészet nincs. Vagy legalábbis kitalálták, de a néphagyományban nincs. Művészetre szükség volt. A 60-as években egy Tolna megyei faluba jártam, Izményben, egy Bukovinából oda került asszonynál, aki csodálatos festékeseket, gyapjú szőtteseket szőtt, de sokat beszélgettem is vele, és egy alkalommal egy másik faluban egy három árváról szóló balladát hallottam. Keserves ének, ahogy ők nevezték. És megkérdeztem Mári nénit. Mári néném, el tudná nekem, ő ismeri ezt a keserves éneket a három árváról? Szóval ismerem, ismerem. Hát akkor dudolja nekem ebbe a magnetofonba ezt is. Nem vagyok ura. Magyarul nem bírom. Miért nem? Mert én nem voltam árva. Itt a szomszédomban van az is Mári, nem sokkal fiatalabb nálam, az árva leánka volt. És amikor most hátra megy a hostelba, kapálja a pityókát, örökké hallom dúdolja, mert már a lányai férhez mentek, fiai elmentek, most megint árván egyedül van ott. Ő tudja, mert ő árva.
Szalomban van egy nyárfa, az alatt ír a romarvó, Sára Márva, mindárom talpig gyászva. Már elmentek Sára Márva, már elmentek Sára Márva. Elindultunk hosszú útra, hosszú útra szolgálatra.
Semmi különösebb cselekménye nincsenek a balladának. Megtalálják édesanyjuk sírját, Szűz Mária ad egy vesszőt, hogy csapintsák meg. És az édesanyjuk is szól, hát mit tehetek, hát van nektek mostoátok. Van mostoánk, aki megfésül minket, de a hajunkat mind kitépi. Van mostoánk, aki fejéret ad ránk, de akkor vérrel virágzik átunk. Ennyi az egész. Nincs happy end, nincs megoldás. Akkor mi a értelme ennek? Nem a maga árvaságát mondja el, hanem egy égi mását, egy történetet, egy jelenetet. És ebben van az ő sorsa. Nem egy három árvát jegyeztem, aztán még föl, vettem magnetofonra, és mindegyik árva volt, és azért tudta. A legmegdöbbentőbb egy másik ilyen keserves ének balada volt, a világ szép leányról szólt. Kis rábeszélés kellett, hogy ez a ugyancsak moldvai csángó asszony elénekelje ezt. De arról szólt, hogy egy faluban van egy világszép asszony, egy özvegy asszonynak a lánya, és egyszerűen a rabló törökök jönnek a falura, keresik ezt. Az édesanyja elbújtatja egy ládába. De csak kínzatni kezdték szegény özvegy asszonyt, és nem bírja az kínzatást, kiadja. Elragadják, elviszik. És amikor a Dunán mennek át, beléveti magát a Dunába, inkább lesz halak martaléka, mint török rabszolgája. Az asszony végig szigorú ritmusban, minden hangfestés nélkül, csodálatos, szép, ilyen cifrázott dallammal énekel, semmi előadás, amit ma a színészektől elválunk, nincsen benne, a ritmusból nem esik ki, ta-ta-ta-tam, ta-tam, ta-ta-ta-tam, ta-tam, ta-ta-tam. És a végén hosszú percekig nem tud megszólalni, potyognak a könnyei. Saját magáról énekelte. Özvegyasszonyként nevelődött fel, több gyermeke volt, jött egy gazdag kérő. Talán rábeszélte az anyja, hogy neked is jobb lesz, nekünk is jobb lesz. Csak kínzatni kezdte ugye a szegénység. Rááll, és most 60 évesen, akkor én meglátogatom, akkor mit ér az ő egész élete? Szeretetlenül élte le valaki mellett. Kit vádoljon, az édesanyját? Ezek az ambivalens érzések. Az, aki tudja, hogy az életét köszönheti, és mint gyermek ugye önfeláldozón nevelte, nem vádolhatja meg. De el van rontva az élete. Javíthatatlan. Nem lehet megmásítani. Mit lehet tenni? Gyönyörűen kimondani. Mint a siratókat is. Néha újra-újra föl elevenítik, és én bocsánatot kérek, hogy felemlítettem ezt a súlyos veszteségnek az érzését, akkor szóval nem, kisírtam magam most jobb. Tudtál adni másnak is, anélkül, hogy saját magamat kitárulnám előtte. Nem a valót égi mását. Ki kiénekelhetné a kőműves Kelemennét? Hát mindenkit, akit megcsaltak. Mikor két ember azt fogadja, egymásnak a legnagyobb érték lesz, és akkor rájön, hogy félvéka ezüst, félvéka arany többet ér, amit Dévavára fölépítésére a kőműves Kelemen kap. És így sorolhatnám tovább. Ezek a baladák mind egy olyan szituációt, egy olyan esetet, amiben számosan, ezeren, többen benne vagyunk, mondd el, anélkül, hogy magamat kiadnám, és mégis én elmondom az én bánatomat. Vagy a kegyetlen anya, aki menti a kincses ládáját és gyermekeit, de aztán úgy gondolja, ez a kegyetlen anya című balada, így van a gyűjteményekben, hát gyermeket még adhat az Isten, de kincsemet nem adhatja az Isten vissza. És akkor inkább a kincsét menti, de a végén már azt is el kell hagyja, és akkor visszamegy, és megtalálja a gyereket, már a farkasok nevelik, És vinni akarja haza, és azt mondja, nem megyek, mert ha anya lettél lenne, itt nem hagytál lenne, mondja a moldvai változat. Hány szegény asszony, lány énekelhetni el, aki a kincsét, autót, lakást, karriert, stb. Most még nem kell gyerek, és mikor kell, akkor már nem lehet. Elmondja. A könyves kell menni, kifusson az utcára, kinevetik, még dicsekszik, hogy megcsalták. De el kell mondja. Meg kell fogalmazza. A művészet utánzás. Nem a való égi mása, ahogy Arany János írja Wojtynál poétikában. Szükségletet elégít ki. Mentálhigiéniai gyakorlat. De nem csak ilyen szellemi téren, egyéb téren is. A hagyomány óriási, kincseket őriz számunkra. Látják ezt a Magyarország térképet, a Kárpát-medence térképét, különböző színekben látják egy halvány kék és egy sötét kék. Ami halvány kék, az időszakosan, ami sötét kék, az az év nagyobb részében vízzel borított terület volt. Hát hol volt itt hely gazdálkodásra? Mi azt tanuljuk, hogy ezt lebontották, lecsapolták, és akkor megindult Magyarország nagy felvirágzása. De a középkorban volt igazán gazdag Magyarország. Ezek a területeken egy ártéri gazdálkodás folyt, amit a 18. században eltöröltek. Mit csináltak? Ez a középső része a Kárpát-medencének túl száraz. Nem elég az a csapadék, ami itt lehullik. Ami a környezetben hullik, az is szükséges, hogy megöntözze a réteket, legelőket. A kiárat víznek nem szorították gátak közé. Inkább azt elősegítették, hogy mindent elborítson, amit lehet. Akkor nem magasodott föl, és ugyanezen az úton, mesterséges csatornákon, fokokon visszavezették a Dunába, a Tiszába és a többibe. És a megöntözött réteken, televény réteken ott voltak az állatok. Ott legeltek, és a vizeket, ahogy kijöttek és bejöttek, kiszűrték belőle a halokat. 1308-ban egy francia szerzetes készíti elő a francia királyfinak az útját a Szentföldre, és azt írja Magyarországról, mint egy előre küldött kém, aki ugye meg akarja a viszonyokat ismerni. Magyarországon van a legjobb és a legtöbb hal a világon. Ennyi hal csak Norvégiában van, de ott kenyér helyett teszik a halat. De itt van kenyér és bor is bőségesen. Erről a csodálatos halgazdaságról a középkor végén, Mátyás király idejében Európa szerte azt mondták, ja Magyarország, ahol a folyók egy rész halból és két rész vízből állnak. A 16. század elején egy Wernerus nevezetű Ferdinánd hadseregébe szolgáló német tiszt hazaérve könyvet ír Magyarország csodálatos vizeiről. De admirandis hungariae aquis. És ugyanezt ismétli el, hogy micsoda csodálatos halbőség van. És ezen a öntözött területen az állatok sokasága nőhetett fel, hol másult már kiégtek a legelők. Gazdag volt ez az ország, és tele volt településekkel, ezekben a hátakon benn hosszú évszázadokon keresztül működtek a falvak. Az ármentesítéssel tulajdonképpen a földesurak akartak földet szerezni. A jobbágytól nem vehették már el a jobbágytelket, a közösen használt területekben, az árterületekben vetették magukat. Elhitették velük, hogy abból majd nekik is hasznuk lesz, mondja Mária Teréziaknek legfontosabb az volt, hogy Bánátból és Bácskából fölvigye a gabonát a Dunán. De hát azt csak vontatni lehetett, ahhoz vontató utat kellett csinálni, eltölteni ezeket a kiszolgáló fokokat. És íme megszűnt ez a csodálatos ártéri gazdálkodás. És ma égigőrő gátak között próbáljuk a vizet visszatartani, és a visszamentett terület, a megmentett területen milliókért pumpáljuk a vizet a folyók magas szintjébe, és utána ugyanazon a helyen a szárazság pusztít. Olvasták az újságba, az elmúlt években ez történt. Nem lenne jó visszatérni az öregek bölcsességéhez, a néphagyományhoz, amelyik itt egy csodálatos ártéri gazdálkodásban virágzást tudott hozni? Persze dolgok változnak közben, azokat mind számba kell vennünk, Nem lehet egy az egyben mindent a régiből visszatenni. Az emberiség haladásra van ítélve. De a haladásért sokszor feleslegesen feláldozunk valamit. Rousseau óta az európai köztudatban él az jó vadember képe, aki valaha ugye az ősember Európában is volt, de most csak ugye a perifériákon maradt meg. És az a csodálatos, hogy ez a megint a több ezer éves hagyomány őrző, még a törzsi társadalom szintjére el nem jött kis társadalmak, mint a dél-amerikai patagonok, az ausztráliai benszülöttek, a bushmanok, vagy az ázsiai negritók a Maláj-szigeten, Andamán-szigeteken. Ezek egy olyan állapotot őriznek, ami nálunk a kőkornak felelne meg. Még mondom, törzsi szervezettséget sem értek el. És köztük különös törvények uralkodnak. És mind egységes, mintha egy törről fakadtak volna. Egy Wilhelm Smith nevezetű etnológus, egy Verbita szerzetes írt erről egy könyvet 100 évvel ezelőtt, hogy annyira egyformák, pedig köztük több ezer kilométer és más népek és nyelvek tengere. Mi jellemzi ezt a társadalmat? Ezt a társadalmat szilárd párkapcsolatú házasság, a nemi élet szabályozása, a gyermekeknek, öregeknek, betegeknek, elesetteknek teljesen, így írja, altruista támogatása, gyilkosság, erőszak elítélése, és az a vezetőjük, az vezeti a többit, azt követik, aki mindnyájukon segít, mindegyiknek a szolgája. Az emberiség gyermekkora. Olyanok, mint a gyermekek. Nem ismerik a hátsó gondolatokat, a versengést, mindamit elmondtam a gyermekekről. És mindezeknél nincs animizmus, nincs totemizmus, hanem egy atyába hisznek. A Wilhelm Smith föltételezi egy őskinyilatkoztatást. A gyermeki hitet. És hogyan szól az evangéliumban? Ha nem leszek olyan, mint a gyermek, akkor nem jutok be a mennyek országába. És akkor vetélkednek a tanítványok, akkor azt mondja, ti köztetek ne úgy legyen. Aki első akar lenni, az legyen mindannyiótok szolgája. Újat mond? Nem. Megismétli azt a paradicsomi őskort, amit néhány nép még megőrzött a néphagyományban. És most karácsonyt ünnepeljük, a gyermeket, a tehetetlen gyermeket, a tiszta gyermeket. Az összes karácsonyi szokást, hiedelmet mind nem értjük meg, ha nem helyezkedünk bele az ember örök vágyaiba és reményeibe. Különösen most, mikor egyre hosszabbak lesznek az éjszakák, egyre hidegebb van, egyre nyírkosabb, egyre inkább elidegenedünk egymástól. Akkor reménykedünk abba, hogy ez megváltozik, hogy megfordul, hogy győz a gonoszon a fény, ezért égnek a gyertyák a karácsonyfán, és ezért van kivilágítva a város is, pedig ezek a reklámosok nem tudják, hogy ezt a szimbólumot, a napszimbólumát miért ragyogtatják. De hogyha gondolunk, ha ezekre az emberekre gondolunk, akik még a farkasokkal is csatáztak, és tényleg fáztak, vagy gondolunk a hajléktalanokra, akkor bizony mi is olyan vágyakozzal várnánk az új fényt, egy újjászületést. Az összes betlehemi játékban ez a kettős dolog van. A hódolnak a kis Jézus előtt, a gyermek előtt, a gyermekség előtt, a tisztaság előtt, de a pásztorok közt ott vannak a iszonyatos állarcú, például a izményi betlemesek Bukovinából jöttek Izménybe. Ők a gonoszt is megszemélyesítik. És ott van a bika a regőlősöknek a karácsonyi köszöntőjében, és itt van a pásztorjátékokban is. De ők is hódolnak, a gonoszok is hódolnak a gyermek előtt. A bikát megerősíti a... majd utoljára halljuk egy csángó helygetést, ahol a bika bőgését is utánozzák, ha jó kívánsággal elmondják a a búza születését. Mert ahogy a növényzet újra születik, úgy kell most a fénynek is föltámadnia, és ezt segítenünk kell, tüzeket raktak régen. És ott vannak a szereplők, a bibliai szereplők, az angyal, aki hírül adja a legszegényebbeknek, a fagyoskodó pásztoroknak, ők az elsők. Szent József, és itt benn, ahogy benn van már a Betlehem, itt a Szent Család, és most bejönnek a pásztorok is, akiket fölébreszt az angyal, és van köztük egy öreg, amelyik meg is hal, de föltámad, amikor megszólal a zene, a furúja, és így velük együtt örvendünk. Minden betlehemes játékban ott van a végén a tánc. A tánccal való hódolat. Dávid király táncolt a frigyláda előtt, kopt papok Isten tisztelet előtt összefogóznak és táncolnak, és a legszegényebbnek privilégiuma volt, nem csak gyermeki játékként a középkori misztérium játékokban táncolni, hanem ott táncolnak a szegedi felsővárosi templomban a közvetlen a nyájaktól bejött pásztorok is, ahogy leírja azt 1908-ban készült leírás. És úgy táncolnak dudaszóra, hogy még az öreg asszonyok is fölállnak és táncolnak. És ezeket kitiltják aztán a templomból, de még szinte mai napig is. Dunántúlon, Felföldön és az Alföldön is a kántornak meghagyatik hagyományban, hogy az éjféli misét dudaszót imitáljon. Szóljon a duda is. Annak emlékére, hogy egykor táncoltak rá. Egy magyaregregyi játék, itt már nem ijesztő állarcok vannak, hanem ezt lányok játsszák, és az állarc helyett ilyen fenyő ágból viselnek sisakot. De a lényeg ugyanaz. Hódolnak, táncolnak, az egyik meghal, s föltámad. Ezzel a hittel és ezzel a reménységgel alakultak ki a játékok. És szólaljon meg befejezésül akkor a helygetés Moldvából.
Na, ezek ilyen... akkor 12:30-re!
Le is késhet feküdni a földre.
Kelj föl, öreg! De ne úgy, mint egy 777 éves ökör, hanem mint egy szilard csikó.
Táncra!
Ha csak régen felébredtem volna, látod, pajtás, most állottam talpra, már is szendül a fülembe angyalok mondása, hogy a Jézus megszületett rongyos istállóba. Oda menni vagyom bátorságom, azt remélem, kis Jézust meglátom. Gyere, pajtás, induljunk el, legyél te is társunk, velünk van a jó furulyás, a régi bolytárunk. Karácsonynak éjszakáját, Krisztus születése nap.
Időm lejárt, ünnepeljünk mi is azoknak a gondolatával, akik hidegben vannak, fáznak, hatalom alatt vannak, kicsi gyermekek, de hiszik azt, hogy most megfordul, most a fény fog erősödni.